A Dubé István a
Rádió Arénájának vendége, Bajnokok Ligájánál tartottunk. A születben már megkérdeztem, de megkérdezem még egyszer is, mert a választ a hallgatóink nem hallották. Lehet szervezési, versenykiírási módszerekkel azt befolyásolni, hogy az üzletileg, nézettségi szempontból leginkább vonzó két csapat a lehető legtöbbet legyen a képernyőkön?
Hát nyilván a sportszerűség határain belül ezt meg is teszik. Ez egy óriási üzlet. Ma már a futball szórakoztató ipar mindenütt a világon. Nálunk talán a legkevésbé. Egyébként hozzáteszem, nálunk is az, csak mivel maga a futball igazából, és most elnézést a magyar labdarúgás szereplőitől, nem annyira szórakoztat. Így aztán nem is tud a szórakoztató ipar meghatározó részévé válni.
Erről egy külön részt szeretnék mondani, hogy mi az, amitől nem szórakoztat. Hát a labda ugyanolyan, a pályaméret ugyanolyan, a játékos szám ugyanolyan, minden ugyanolyan elvileg.
Hát, nagyon elvileg, de vissza az alapkérdéshez. Tehát nem véletlen, hogy a Bajnokok Ligája már a selejtezőktől fogva, tehát a augusztusban, amikor bekapcsolódnak a csapatok, azt próbálja súlykolni, hogy az erősek erősek maradjanak, vagy még inkább megerősödjenek, és a kicsik pedig elhújjanak. Mondok egy konkrét példát, ugye a Ferencváros, amikor a Bajnokok Ligájába bejutott 94-95-ben, egyetlen egy selejtező fordulót kellett, hogy játszon, az Anderlechtet kellett, hogy megverje, egyszer megvert egy döntetlennel, hurrá, ott voltunk. A legjobb 16 között, most a legjobb 32 közé már a magyar bajnoknak jó esetben kettő, rossz esetben akár három selejtező kört is mennie kell, míg mondjuk az angol bajnokság vagy az olasz bajnokság negyedik helyezettje bekapcsolódik a selejtező második, harmadik körében. Onnantól kezdve, hogy kialakul ez a 32-es úgynevezett főtábla, innentől kezdve megint kiemelések vannak, hogy az erősek azért elkerüljék egymást is, minél tovább jussanak. Viszont magukat a mérkőzéseket már nem lehet befolyásolni. Tehát említettem, hogy a Chelsea és a Barcelona ugye a világ két legerősebb bajnokságának, talán az angolnak és a spanyolnak a toronymagas lista vezetője volt tavaly is, és az idén is, és már a legjobb 16 között találkoztak, tehát nem lehetett. Ez lenne elvileg az álomdöntő. De nem lehetett, mert az egyik, tavaly a Barcelona, idén a Chelsea nem tudta megnyerni a saját csoportját. És onnantól kezdve már adminisztratív úton nem lehetett ebbe beleszólni, mert a csoport elsők, csoport másodikokkal játszottak a legjobb 16 között, és bizony a golyókat úgy húzták, hogy a Chelsea mellé húzták a Barcelonát, illetve a Barcelona mellé a Chelsea-t az elmúlt két évben. Hozzáteszem, ezzel viszont már februárban is olyan várakozás előzte meg a Bajnokok Ligáját, sőt, hiszen december közepén sorsoltak, és már mindenki a februári álom nyolcad döntőket várta, és innen szép lassan jutunk el oda, hogy bár mondjuk a Villarreal-Arsenal elődöntő nem mozgatna meg annyi embert, és mondjuk televíziós nézettségben sem Európában, mint mondjuk a Chelsea-Barcelona megtette, vagy a Real Madrid-Arsenal, de mivel ez már az elődöntő, erre azért már mindenütt odafigyelnek.
Papírforma. Meg van egy szavazásunk az Inforádió honlapján is. Itt a Barcelona 55%-kal nyeri feltételezések, vágyakozások, számítások szerint a Bajnokok Ligáját. A Milán 16%-on áll, a Villarreal 4%-on, az Arsenal pedig 25%-on áll. Ez a papírforma?
Hát ugye a papírforma az, hogy mivel a Barcelona a Milánnal, a Villarreal pedig az Arsenallal játszik, tehát Barcelona-Milán döntő nem lehet. Talán a négy csapatból ez a kettő a legerősebb, összekerülnek most is. Gyakorlatilag a sorsolás pillanatától, tehát már decembertől kezdve végig a külföldi fogadóirodáknál is a Barcelona volt az első számú favorit. Pillanatnyilag, ahogy magam is említettem, a négy az, amelyik a saját bajnokságában is hatalmas előnye, 11 ponttal vezet a Real Madrid előtt, tehát gyakorlatilag szinte már meg is nyerte a bajnokságot, nagyon erős a játékos kerete, és rendkívül látványosan játszik. De hát ez alapján le se kéne játszani a mérkőzéseket. Vele szemben most ott van egy Milán, amelyik mindent ebben az idényben a Bajnokok Ligájára tett föl, és rápihen ezekre a mérkőzésekre szinte, hiszen tudja, hogy az olasz bajnokság már elúszott. Tele olyan játékossal, az aranylabdás Shevchenkótól kezdve, Kakán át, Inzaghiig, akiknek sokkal komolyabb Bajnokok Ligája tapasztalatuk van, és ez állítólag nagyon-nagyon döntő. Egészen más szerdán erre a BL zenére kifutni a pályára, egészen más kicsit átlényegül szinte egy futbalista, mint egy hétvégi szimpla bajnoki mérkőzésen. Ebből a szempontból a Milán a legjobb. A Az Arsenal egész tavasszal egyetlen gólt sem kapott. Ha ez változatlanul így marad, nagyon nehéz lesz, hogy nem ő nyerje meg a Bajnokok Ligáját. A Villarreal pedig, ahogy említettem, egy 40 ezeres kisváros teljes támogatottságát élvezi. Hihetetlen lélektani teher nehezedik a másik három csapatra, hiszen ezek nagy csapatok, ezeknek valamit produkálniuk kell. A Villarreal könnyedén nyugodtan játszhat, ez akár össze is nyomhatja, ez hogy hoppá, mi most már négy között vagyunk, már tényleg nagyon kis lépés, és valószínűleg életünk esélye, hogy idén Bajnokok Ligáját nyerjünk, mert 17 mérkőzésen keresztül átrágni magát egy ilyen kis csapatnak még egyszer nem fog sikerülni, és ez pontosan tudja a Villarreal is, de az is lehet, hogy olyan könnyedén játszanak, hogy egész egyszerűen megnyerik ők a Bajnokok Ligáját.
Ezen a szinten van-e különbség, észrevehető, jelentős, ügydöntő különbség a játékosok között, amit mondjuk mérhető, hogy 10-11-esből egyik 9-et, a másik csak 6-ot szokott belőni?
Persze, hogy van. Tehát igazából azt lehet tudni, hogy melyik csapatok esélyesebbek és alkotják jobb játékosok. Tehát most például volt egy olyan mérkőzés a legjobb 8 között, a Barcelona játszott a Benficával, ahol óri különbség volt a pályán, ez látható volt. De 1-0-ra vezetett sokáig a Barcelona, és 3 perccel a vége előtt a Benfica kapura lőtt egy hatalmasat, amit ha nem véd ki a kapus és 1-1, akkor ez az óriási tudáskülönbség már el is tűnik, és a top favorit Barcelona nincs a 4 között sem. Eljött a kapus kivét, az ellentámadásba rúgtak még egy gólt, és 2-0-ra simán tovább mentek. Tehát vannak különbségek, vannak esélyek. Nagyon-nagyon ritka az, hogy 3-4 meglepetés csapat legyen a legjobb 3-ban, 4-ben. Egy azonban mindig, egy-kettő mindig belecsúszik.
Amikor ott vagyunk a meccsen, ha nézem, akkor látom, hogy ez egy nagyon komoly utasításokat ad egy ember öltönyben vagy melegítőben a partról. Lehet fordítani taktikailag?
Lehet. Lehet. Olyan, ma már a futball tulajdonképpen nem 11 játékos játsza, hanem egy csapatban legalább 20. Az ellenféltől az eredménytől függően lehet ezeket a játékosokat cserélgetni, váltogatni. Ez nyilván bizalmi kérdés is, hogy ki kit cserél be például, nyilván rá is lehet érezni, és nyilván vannak taktikai variációk is. A Milán csapata például ezen a héten úgy került be a legjobb 4 közé, hogy 88. percig kiesésre állt, és olyan meglepő taktikai húzásokat, cseréket hajtott végre a Milán edzője, amely, hogyha nem sikerül és kiesnek, akkor gyakorlatilag szerintem csütörtökön már nem ő a Milán edzője, de mivel bejött, és tovább jutottak, rúgtak 2 gólt az utolsó 3-4 percben, így aztán most mindenki az ő zsenialitásáról zeng.
Másodjára mondod, hogy másnap már nem ő a Milán edzője, az előbb egy másik csapatnál is mondtad. Mekkora a tét? Ez számunkra elképzelhető, hogy...
Számunkra ez alig elképzelhető. Ezeknek a csapatoknak a tulajdonosai, a játékosai, a játékos meg az edző talán legkiszolgáltatott helyzetben, a játékosnak futballoznia kell. De ebbe óriási pénzeket fektetnek ezekbe a csapatokra. Az olasz Inter együttese például azt hiszem az elmúlt 4-5 évben több mint 600 millió eurót költött játékos vásárlásra. Azért, hogy a Bajnokok Ligájában vagy az olasz bajnokságban nyerjen valamit. Erre föl kiestek a 8 között a Villarreallal szemben, és harmadikok pillanatnyilag az olasz bajnokságban, és már Moratti klubtulajdonos ott tartott, hogy azt mondta, hogy 2-3 ember kivétel az egész csapatot elzavarja.
Ha 600 milliót fektet be, akkor az hány millió, hány 100 millió euró bevételtől számítva jó üzlet? 700-tól, vagy 601-től, az már visszajött?
Ugye ezek a csapatok... Bajnokok Ligája való bejutásért is kapnak pénzt az Európai Labdarúgó Szövetségtől. Minden egyes győzelem, minden egyes továbbjutás 100 000-ekben mérhető svájci frankot jelent. A végén ez le van pontosan írva, hogy melyik csapat mennyit kap, hány pontot szerzett, stb. Stb. Ezen kívül nyilván a televíziós bevételekből hatalmas összegeket állhatnak, a mérkőzések jegybevételeiből is. Ezek, még a jegybevétel talán a legelenyészőbb, de ez is nagyon-nagyon fontos. Illetve hát óriási marketing értékük van ezeknek a csapatoknak. Vannak olyan csapatok, amelyek például a tőzsdén is szerepelnek, de olyan is akad, amelyik pusztán azzal, hogy egy-két játékost a Real Madrid kifejezetten ide sorolható. A Real Madrid egy futballcsapatként működött 2000-ig, nyert is 98-ban, 2000-ben, sőt még 2002-ben is bajnokok ligáját, viszont teljesen el volt adósodva. Megkaparintotta ezt egy új elnök, aki most már egyébként már nincs a csapatnál, gazdaságilag akarta rendetenni ezt a vállalkozást, eladta az edzőpályákat, vásárolt olyan játékosokat minden évben, egy galaktikust, a közül mondjuk David Beckhamet messze piaci értéke alatt vásárolta meg, és elmentek a távol keletre túrázni, ahol hihetetlen mennyiségű mezeket, kulcstartókat, különböző kütyüket adtak el.
Tényleg David Beckham, mint Isten jelent.
Így van, és ma már a Real Madrid gazdaságilag nagyon-nagyon egyenesbe jött. Más kérdés, hogy a Real Madrid sem nyert az utóbbi két évben semmit. És így aztán sorozatban cserélődtek ki az edzők. Hozzáteszem, jó néhány a Real Madridtól támozó edző, aki jó edző volt. Például a brazil Luxemburgo, aki Brazíliában 5 csapattal is bajnok lett. Ő azt mondta, hogy ő azt nem bírta elviselni, hogy az elnök effektíve beleszólt abba, hogy milyen marketing értékű játékost kell pályára küldenie. Mert jó néhány játékos esetleg már nem játszott volna, de ha ő nem játszik, nem nézik meg annyian a csapatot, nem hívják el a nyári túrára. Például most a Real Madridnak kutya kötelessége, ha már kiesett a Bajnokok Ligájából, a Bajnokok Ligája selejtezőjét elkerülni, tehát a spanyol bajnokságban másodiknak lenni, mert ha nem második, és augusztusban selejtezőket kell játszania, akkor nem tud augusztusban elmenni Kínába futballozni 3-4 bemutató mérkőzést, és ez óriási anyagi veszteséget jelentene.
Hírek következnek utána, innen folytatjuk, majd Udé István, a Viaszat 3 sportújságírója, az Aréna vendége.